Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyermekek, szeretnék hozzátok szólni. Azt a kérdést szeretnél feltenni számotokra, hogy gondolkodtatok azon, hogy vajon ti miért vagytok itt a Földön? Hogy miért éltek? Mi a célja az életeteknek? Hogy miért akarta Isten, hogy legyetek? Tudom, hogy ezek nem könnyű kérdések, és emlékszem, amikor gyerekekkel erről beszélgetek, akkor újra és újra néma csend fogad. Megkérdezem tőlük többször is, hogy gondolkodtatok-e már ezen, és nagyon sokan azt mondják, hogy még nem. Én pont azért vetem fel ezeket a kérdéseket, hogy gondolkodjatok ezen. Miért vagytok ezen a Földön? Miért ilyen az arcotok, a személyiségetek, a lényetek? Mi a célja az Istennek veletek? Tudjátok-e, hogy mit akartok, hogyan éljetek? Eszembe jut egy nagy festő, Gauguinnek a festményének a címe, aki azt írta, élete vége felé festette ezt a képet, ezt írta címként oda, hogy honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk. Bár gyerekek vagytok és talán még fiatalok, és az életeteknek az elején szinte erejetek teljében vagytok, de mégis ilyen korán is érdemes ilyen kérdéseket felvetni. Isten akarta a ti léteteket, tervezte a ti léteteket, fontosak vagytok számára. Sőt, már amikor kialakultatok, már akkor is pontosan tudta, hogy mit akar, hogy milyen arcotok lesz, milyen lesz a tekintetetek, hogy mi az a cél, amit számotokra rendelt, csak vajon ti? Ugye, ahogy mondja az egyik nagyon szép verse, azt mondta József Attilának, hogy vajon megtaláljátok-e a célotokat, amit Isten nektek rendelt. Gondolkodjatok-e ezeken a kérdéseken, hogy miért vagytok ezen a Földön, mi a ti rendeltetésetek, mert van. Az Isten tiszteleten majd szeretnék erről beszélni. Gyere nyugodtan. Tehát ezeket a kérdéseket szeretném felvetni nektek, nem is azzal a szándékkal, hogy most azonnal erre most pontosan válaszoljatok, de néha kérdezni is jó, mert a kérdés is segít abban, hogy jó irányban gondolkodjunk. Emlékszem Jobnak is, amikor a legnehezebb kérdésekkel küzdött, akkor a Jóisten kérdéseket tett fel neki, úgy, hogy nem is válaszolt rá, csak kérdezett, de a kérdés is már félig meddig válasz, mert jó irányba tereli a gondolatainkat. Ezen gondolkodjatok. Az ige, amit pedig szeretnék nektek felajánlani, illetve felvillantani, a 139. Zsoltárból való, így hangzik, bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. A 13., a 15. és 16. verset olvastam. Gyerekek, gondolkodjatok el azon, hogy amikor az édesanyátok méhében létrejöttetek, a Jóisten ott volt, és formálta a ti kis lényeteket, csontjaitokat, veséiteket. Szeretettel vett benneteket körül. Akarta a léteteket. Gondoljatok így rá. Itt reggel szombatiskolán valamelyik testvérünk így imádkozott, hogy teremtő atyánk, megtartó Istenünk. És olyan szép volt ezt hallani, hogy tényleg ő teremtett bennünket. Ő tart meg benneteket. Micsoda kiváltságban van részetek, hogy élhettek, hogy olyan családban élhettek, hogy szeretet vesz benneteket körül. Ezek nagyon nagy ajándékok. És azt mondja itt, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken még meg sem voltunk, és nem is formáltattunk. előre gondolt rátok a Jóisten, és tudjátok mikortól? A világ megalapítása óta, hogy legyetek. Ez olyan ünnepélyes, különleges kijelentése a Bibliának, hogy ezen gondolkodni kell. Ne feledjétek a kérdéseket, honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk, és mi a célja az életeteknek. Akármilyen fiatalok vagytok, mégis jó ezeken a kérdéseken gondolkodni. Nem továbbfutni az évek repülésével, hanem néha megállni, mert észrevettem gyerekek, hogy a játék, a szabadidő, a filmek, a számítógép, meg sorolhatnám tovább, a barátok, meg a zene, olyan jól sok időt elvesz az életetekben. És kevés időt szántok arra, hogy egy picit megálljatok, és elgondolkodjatok. Például ilyen kérdéseken. De láttam már ilyen gyerekeket így gondolkodva, üldögélni, és nagyon szép látvány volt, hogy bennük ott látszott, hogy forog az a gondolat, és időznek felette, és a Jóisten különlegesen közel jön ilyenkor hozzátok, tapasztaljátok meg ezt, és válaszol a kérdéseitekre. Hát ezt a Zsoltárt ajánlom figyelmetekbe, esetleg a kedves szülőket megkérném, hogy lehetek kedvesek, ha gondoljátok, velük együtt elolvasni ezt a Zsoltárt, az egész Zsoltárt el lehet olvasni. Különösképpen ezt a szakaszt, és beszélgessetek erről, közösen gondolkodjatok erről. Ez egy nagyon szép feladat és küldetés, hogy közösen gondoljátok át, hogy mi végre vagyunk a világon. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, most Elekről jöttünk tegnap meg délután, 12 napos turnusról, és különösképpen eleven módon él bennem az, hogy ott a kedves vendégeinkkel, betegeinkkel együtt töltöttünk 12 napot, és láttuk rajtuk, hogy hogyan hat rájuk az Isten igéje, az Isten világa, az a szeretetteljes közösség, akik ott munkálkodnak, értük, az orvosok, és láttuk a gyógyulási folyamatot, és ez csodálatos élmény volt látni, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és azért szerettem volna ezt megemlíteni, majd mondok esetleg példákat is Isten tisztelet közben, hogy a legnagyobb hatást úgy gondolom, hogy az gyakorolta a betegekre, és ezt ki is mondta az egyik beteg az utolsó búcsú este, amikor elköszöntünk egymástól, elmondták a tapasztalataikat, és akkor ő felállt, és személyesen nekem is elmondta, de a többieknek is, hogy a legnagyobb hatás, ami itt érte őt, az a szeretet volt. Az a gyógyító légkör, ami körbevette őket. Még hozzáfűzte azt is, hogy itt hiteles embereket látott, akik úgy élnek, ahogy mondják, és valami különleges módon szembesültek az Isten szeretetével. Már az első napokban törekedtünk arra, hogy beszéljünk erről, beszéltünk arról is, hogy miért a Biblia alapján gondoljuk mi ezt az egész gyógyítást, hogy miért van erről szó, egyáltalán hiteles-e a Biblia, egyáltalán miért állunk ezzel szóba, és feltették a kérdéseiket, és ezeket megbeszéltük, és olyan jó volt látni, hogy nyugvó pontra jutott bennük ez, hogy lehetett hivatkozni a Bibliára ott az áhítatokon, és láttuk az ő alakulásukat, fejlődésüket tényleg. Majd egy-egy példát el is mondok, de ezért gondoltam, hogy a mai alkalommal beszélek nektek az Isten gyógyító szeretetéről. Ez a téma, a gyógyító szeretet. Azok az igék, amelyeket szeretnék elétek hozni, azok minden bizonnyal előttetek már ismertek. De mégis, talán így egy sorba fűzve őket, újra és újra személyesen nekünk szegezve, illetve hagyni, hogy nekünk szóljon és bennünket érintsen meg, talán még mélyebben közelebb visznek bennünket az Isten szeretetéhez, lényéhez. Ne feledjük el János apostolnak az első levelében, a 4. fejezetben a verset, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, mert ez a legnagyobb gyógyerő testnek és léleknek, az Isten szeretete. Az első ige, amit szeretnék felidézni, Jeremiás könyve 31. fejezetéből való a 3. vers, Isten kioldhatatlan szeretetéről beszél, ami soha nem változik. Így szól, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A gyerekeknek már próbáltam érzékeltetni egy kicsit, de nem lehet eléggé megrendülni ezen az ígér, mert az örökké való szó az nagyon sokat jelent. Az örökké való azt jelenti, hogy a múlt felé tekintve végtelen, a jövő felé tekintve végtelen, és a jelenben is valóságos. De hát miért szeret bennünket az Isten? És kérlek benneteket, szegezzétek magatoknak ezt az ígét, téged miért szeret az Isten ennyire? Talán valami jót tettünk mi? Valamivel kiérdemeltük ezt a szeretetet? Hát nem is voltunk már akkor szeretet, hiszen az élet könyvébe beírta a nevünket. Ez zavarba ejt. Miért vágyakozik utánunk Isten? Miért mondja Jób könyve, hogy kívánkozol a te kezednek alkotása után? Nem tudom a választ, de mégis jó ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert itt van a Bibliában. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Jót nem tettünk érte, sőt, inkább az ellenkezőjét bőségesen. Miért szeret bennünket az Isten? Mi az, amitől ő szeret? Nem tudunk másra gondolni, hogy ő akarta a létünket, hogy minket gyermekeinek tekint. Úgy bánik velünk, mint olyan gyermekekkel, akik hajók, harosszak. Akkor is szeret bennünket. Persze szeretné, hogy jók legyünk, és elérjük azt a célt, hogy be tudjuk fogadni az ő szeretetét. Hogy akarjuk a szeretetét befogadni. Hogy döntsünk afelől, hogy befogadjuk a szeretetét. Mert hogy el tudjuk mondani, hogy mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. És azt mondja, hogy azért terjeszti ránk az irgalmasságát, az éltető, csodálatos kegyelmét, mert szeret bennünket. Ez megfoghatatlan. Mindannyian vágyunk szeretetre, szeretnénk, hogy szeretve legyünk. Hát íme itt van, az Isten ezt mondja, szeretlek. Ott láttam az egyik betegen eleken, hogy amikor erről beszéltünk, furcsán maga elé nézett, és nem tudta befogadni először ezt a szeretetet. Nem értem ezt az egészet. Nem értem. Miért szeret az Isten? Miről beszéltek? De hát akkor miért vagyok ilyen szörnyen beteg a halál előtti állapotban? Akkor miért halt meg a családtagom? Meg miért halt meg az? Meg miért vagyok ilyen állapotban? Most akkor hogy van ez? Nem könnyű. Nem könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, az Isten mégis ezt mondja. És elmondtuk neki, hogy mi magunktól nem mernénk ezt mondani, mert mi csak emberek vagyunk, de az Isten ezt mondja. Az Isten azt mondja, és így is szeret, ahogy vagy. Ebben a helyzetben is segíteni akar téged, és tud is segíteni. Az orvos az utolsó állítaton elmondta, hogy Isten meg akar, és meg tud szabadítani. És aztán láttuk a folyamatot, ahogy alakult át a gondolkodásmódja, lassan-lassacskán kezdett kinyílni az értelme, a szíve, és hát valahol egy pont után neki is, természetesen ez egy nagyon-nagyon finom, érzékeny folyamat, de hát azért a búcsúzáskor érzékeltük, ő is ezt mondta, egy nappal előtte ment el, és ott megkeresett mindannyiunkat úgy személy szerint, és úgy elmondta, hogy itt olyan szeretetet kapott, amit talán nem is kapott az életben sehol. A kezelőjétől például. Ilyen gondoskodást. Az orvosok másfél-két órát beszélgetnek vele, épp Mónival beszéltünk, hogy az orvosoknak nincs idejük másfél-két órát beszélgetni egy beteggel. Egyszer bementem nemrég, valakit kísértem a kórházba, és ott ültem az osztályon, ahol vártunk, és ezernyi ember, és akkor felmentünk egy emeltel fejjel, ezernyi ember. És belegondoltam magamat az orvos helyébe. Örül, ha túl van egy betegen. Értitek? Hol adhat ő szeretetet? Fáradt. Megértem én. Ráadásul nagy részt beszélgettem tényleg vezető orvosokkal az ország különféle pontjain. Őszintén elmondták, hogy alig van betegség, amit tudnak gyógyítani. Alig van betegség. A többit csak úgy kezelni, de a gyógyulás reménye nélkül. Csak úgy kezelni, mintha gyógyítanánk. És akkor ott ilyen orvosokkal volt körbevéve, és persze a legnagyobb orvos volt a Jóisten, mert minden kezelés előtt, minden áhítat előtt, és minden előadás előtt, és minden előtt imádkoztunk. Először többeknek zavaró is volt, nem is értették, miért imádkozunk mi. Aztán elmondtuk, azért imádkozunk, mert mi csak a Jóisten jelenlétében szeretnénk bármit is tenni, és tőle kérünk előtt, mert nem tud ember gyógyítani, csak Isten. És az ember csak egy közvetítő eszköz lehet. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A következő ige, Ézsaiás könyve 43. fejezetéből való, az első, aztán majd a negyedik vers, így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mintha tudná az Isten, hogy mi a mi legnagyobb problémánk és nehézségünk az életben. Mintha pontosan tudná Isten, hogy mi a legnyomorítóbb tényező az életünkben. A félelem. A szenvedéstől, a haláltól, a magánytól, a betegségtől. És nem akarom sorolni, mert ha rákérdeznénk, mindenki tudna garmadával mondani, hogy miért félünk. Hogy mi várhat ránk, vagy milyen helyzetbe kerülhetünk. Bizonytalanságok, aggodalmak. Egyik este megkérdeztem, hogy van-e kedves vendégeink, barátaink kérdésetek, ami izgat veleteket. A legelső kérdés az, hogy tudom letenni az aggodalmaimat? Erről beszélgettünk egész este. Tudja az Isten, hogy mi a mi bajunk. És erre ad gyógyírt, ne félj. Én, ha veled vagyok, nem kell félnem. Miért? Mert a legbetegítőbb dologtól, a bűntől tudlak téged megszabadítani. Megváltottalak. Emlékszem, amikor ott haladtunk előre az együttlétben, és beszélgettünk arról, hogy az Isten legnagyobb csodája az, hogy szembesít önmagunkkal, hogy szembesít a bűneinkkel, mert nem azért teszi ezt, hogy bennünket megalázzon. És nem azért mondja azt, hogy tetőtől talpig nincs az ember épség, hogy bennünket letiporjon és eltaposson, hanem azért, hogy gyógyítson. És amikor elmondtuk ezeket a tapasztalatokat, akkor azon az estén az egyik kedves vendégférfi, aki egy élet ereje teljében lévő férfi elmondta, hogy most értette meg, hogy ő nem gyógyulhat meg, ha nem rendezi a módját, az életét, a bűneit. Láttam a megrendülését. Rögtön ott a folyosón leálltunk, hárman, négyen, az orvos is ott volt, Pásztor Judit, és hát kiöntötte a szívét, mondta, és érezhető volt, hogy itt most valami ebben az ember megváltott, azt mondta, most megértette. Aztán bevonultunk ketten, külön egy szobába, és teljesen kitárta a szívét, és ott aznap este is, és másnap reggel is, amikor rákérdeztem, hogy hogy van, elmondta, és tényleg zokogva mondta el azt, hogy ő tovább így nem élhet. És ott aznap már nekiállt a ügyet lerendezni, amit le kell rendezni. Ez egy csodálatos látvány volt, hogy egy ember hogy alakul át, és láttuk ezt a szenvedés teljes folyamatot, és utána pedig pár nap múlva, és amikor utolsó napon ment el, azt mondta, hogy mérhetetlenül boldognak érzem magam, leszakadt rólam valami, és most szabadon kezdhetem az életet, folytathatom, és az egyik legnehezebb diétát neki írták elő. Bőtölnie kellett, ugye 3 napig, másrészt pedig csak zöldet ehetett a további 10 napban, vagy 9 napban, és ez nagyon nehéz volt. Miközben látta ott a sokféle jó, finom vegán ételt, és mondta, hogy hát azért jöttem ide, hogy megkóstoljam ezeket az ételeket, és úgy megyek el, hogy meg se kóstoltam őket, csak zöldet ettem. De a vérértékei csodálatosan javultak. 1 vagy 2 nap múlva már zuhantak vissza a normális irányába, és 3-4 nap múlva átlépték a normális határt. Semmilyen gyógyszerrel nem tudták elérni. És ez az ember megértette azt, hogy van megváltó, van szabadító. Isten szeretete eltalált a szívéhez. Azon a hétvégén hazament, 2 napra hazament, és mondta, hogy elmondta a feleségének, meg a családjának, rosszul éltünk eddig. Itt most megváltozik a helyzet. Lesz rám ezentúl időm. Rátok időm. Figyelni fogok rátok. és el fogok menni a fiamnak a foci meccsére, soha nem mentem el, pedig azt mondják, a legjobban ő focizik, és én egyszer sem ment. A lányom is ilyen helyen van, és mindig mondta, apu, gyere el, sosem mentem el, mert nekem dolgozni kell. Elmegyek most. És itt tovább. Szépen hát mondta, hogy átrendezi az életét, figyelni fog a dolgokra, és alakul át. Ne félj, mert megváltottalak. Ez a legnagyobb ajándék, hogy mindannyiunknak személy szerint Isten megváltást kínál fel, ez a legnagyobb ajándéka, és ezzel megnyit egy kaput. A kapu majd mindjárt nyílik ki előttünk, és látni fogjuk, hogy a kapun belépve mennyi gyönyörű ajándéka vár Istentől ránk. Neveden hívtalak téged. A gyerekeknek már mondtam azt, hogy mindegyikötök arca különböző, mindannyian mások vagyunk, személyiségek, különbözők. Ez így van jól, Isten így teremtett bennünket. Ő nem mechanikus, egyforma teremtményeket hozott létre, UFO-kat, ugye, mint a bizonyos filmekben mondják, hanem mi személyiségek vagyunk, más sorssal, más arccal, szemmel, tekintettel. Nem kell hozzánk egy mechanikus tervet illeszteni, ő egyénileg kezel bennünket. A pedagógiában egy alapelve a személyes bánásmód, egyénre szabott bánásmód, ő így bánik velünk. Nincs két egyforma életút, ő vezet bennünket, és személyes kapcsolatra hív bennünket. A legszemélyesebb kapcsolatra hív bennünket. Az első parancsolat mondja, hogy én vagyok a te Isten. Az énekek éneke azt mondja, hogy egyetlenem. Hát én nem tudom, hogy lehetünk Istenek egyetlenei, miközben van nem tudom hány millió ember ez a földön, de hát mégis ezt mondja, hogy olyan szeretettel szeret bennünket, ehhez próbálja hasonlítani, mintha mi egyetlenei lennénk. Elhisszük mi ezt? Be tudjuk fogadni ezt a szeretetet? Így tekint ránk, és még tovább megy, azt mondja, enyém vagy. Enyém vagy. Én vagyok a te gazdád, szülőd, szerelmed, ilyeneket mond a Biblia, enyém vagy. Érdekes, Ezékiel könyve 16. fejezetének 8. verse, figyeljük meg, hogy kik igazán, kik számára tudatosul a leginkább, hogy enyém vagy, azt mondja, megesküdtem néked, s frigyre léptem veled, azt mondja az Úristen, s lettél az enyém. Azok, akik szövetséget kötnek Istennek, akik megnyitják a szívüket Isten szeretetére tudatosan, vállalják, elfogadják, befogadják a szívükbe Isten szeretetét. Ezért hangsúlyozta Jézus is azt, hogy víztől és lélektől újjászületni. Szövetségre léptem veled. Ez egy szövetség. Akkor oda-vissza, te az enyém, én a tied. Leszel, leszek, és enyém vagy. Ekkor tudatosul az, hogy én az Istené vagyok, és ő az enyém. Így mondja az ige gyönyörűen a Római Levél 8. fejezetében, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt érettünk odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Vele együtt. Ez a vele együtt következik. Megyünk tovább. Kedves vagy az én szemeiben, becses vagy, és én szeretlek. Ez a különleges dolog, hogy Isten bennünket értékesnek nevez, és szeretetet ad nekünk. És ez talán azért mondja ezt, mert amikor az ember a bűneivel szembesül, annyi önmegvetés, annyi önkárhoztatás, annyi önvád ébred fel bennünk, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de bennem sokszor érzékelem ezt, hogy az ember úgy nagyon el tud szomorodni maga miatt, és ez nem baj, ha a bűn miatt szomorodunk el, de utána szeretünk egy kicsit ott maradni abban a mély önvádban, abból pedig a megváltás által kiszabadulhatunk, és Isten biztosít bennünket, hogy értékesek vagyunk számára, mert megváltott bennünket. Nem aranyon vagy ezüstön, vagy hiába való pénzen, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén, a Krisztusnak a vérén. Ez a mi értékünk Isten szemében. Ahányszor ránk tekint ezen a földi világban a fertőzött lényekre, mindig azt sugallja felénk, hogy az életemet adtam érted. Nekem értékes vagy, fontos vagy. A következő nagyon értékes ige, ami a Jeremiás könyve 29. fejezetében olvasható a 11. verstől, hogy Isten tudja az ő gondolatait felőlünk, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjon nékünk. Isten jót tételez fel rólunk, jót akar nekünk adni, és kívánatos véget akar nekünk adni. A születésünk pillanatától kezdve életbe lépteti azt a tervet, amit megváltási tervnek nevezünk, de személyre szabottan, mindannyiunké más. És Isten, amikor megszülettünk, kijelölt nekünk egy utat az üdvösség felé, egy egyenes utat. Mint az Zarándok útjában a kereszténynek mondja az evangélista, menj arra, a kastély felé, egy kaput fogsz találni, menj egyenesen az ösvényen, ne térj le róla. Hát a Zarándok letért, és beleesett a csüggedés mocsarába. És jött egy ember, aki aztán kihúzta, majdnem megfulladt. Szóval miért tértél le az ösvényről? Nem vettem észre, valahogy nem figyeltem rá, le akartam rövidíteni valahogy azt az utat, azt gondoltam. Nem teheted. Az ösvényen kell haladnod. Na, mi emberek sokszor letérünk, és akkor életbe lép a újra tervezés, mint a GPS-nél, amikor megyünk autóba, ugye? Letérünk a megszabott útról, újra tervezés. És Isten arról a pontról megint életbe lépteti az újra tervezést, hogy megint abba az irányba menjünk. Aztán letérünk, akkor megint újra tervezés. És aztán így Isten mindig próbál visszavezetni, csak mi egy dologról sajnos nem veszünk tudomást, mint hogy a kedves vendégeink is aztán lassacskán kezdték megérteni ott a turnusban, hogy minden ilyen letérés egy betegítő tényező. Lelkileg is, meg fizikailag is. Ugye elmondta az egyik kedves vendégünk, hogy minden évben 4 disznót vágtak le, és naponta ő 1 kiló disznóhúst evett legalább. Ez természetes. 1 kiló kenyér, 1 kiló disznóhús. Hát, szükség van egy újratervezés. Mondtuk neki, ez nem jó. Hát nem csoda, hogy úgy néz ki, meg úgy érzi magát, ebből meg kell gyógyulnia. Hát a zöld levelek egy kicsit más stílus, ugye? De az eredmény ott van a vérben. Lehet látni. Isten bennünk rólunk jót gondol, hisz bennünk, és bízik bennünk, hogy volt értelme értünk meghalni, és nekünk megbocsátani. Egy gyönyörű ige az 1 Péter 5:7-ben olvasható, minden gondotokat őrjá vessétek, mert néki gondja van rájátok. Az Isten szeretetének egy újabb színe ez, hogy ő átveszi a gondjainkat, és ha mi ezt igazán elhinnénk, azt írja Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, ha mi ezt igazán elhinnénk, minden szükségtelen aggodalmunk megszűnne, és olyan békét élvezhetnénk, amit már régóta nélkülözünk. Ha minden gondunkat le tudnánk tenni. Mert akkor tényleg azt tennénk, hogy 100%-os hittel a kezébe tesszük, és azt mondjuk neki, Uram, legyen meg a te akaratod, és cselekedd meg, amit te jónak látsz. Én elfogadom tőled. Nem akarok emiatt aggódni, old meg ezt a problémát. Ez a bizalom titka. Amikor ilyen emberekkel találkozunk, akik ezt tudják gyakorolni, vagy ha mi magunk tudjuk gyakorolni, akkor érzékeljük magunkon azt, hogy valami különleges nyugalom árad bennünk szét, egy bizalom, és úgy érezzük, hogy nem kell aggódni, mert ez az Isten kezében van ez az ügy. És ez csodálatos dolog. De még tovább megy a Biblia. Azt mondja, hogy ő, a Jóisten folyamatosan vigyáz ránk. Így mondja a 121. Zsoltár 5. versében, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Isten jelenlétében élhetnénk az életünket, ha mi ezt elhinnénk. Mert ő jelen van, csak a kérdés az, hogy mi jelen vagyunk-e számára. Hogy mi tudatosítjuk-e, hogy ő jelen van. Ő annyira szorosan jelen van, mint hogyha most tenyeremre teszem a ujjamat, és látom az árnyékot a lámpától, itt az árnyék. Elválaszthatatlan a fénytől az árnyék. Ilyen közel van hozzánk Isten, mint az árnyék, és folyamatosan abban a tudatban élhetnénk, ha mi ezt elhinnénk, hogy összeköttetésben lehetünk vele, mert ő itt van, kéznyújtásnyi távolságra. Olyan közel, azt mondja a Biblia, mintha te szádban, szívedben lenne. Nem kell átmenni a tenger túlsó szélére, hogy megtaláld az Isten, ő itt van. Jézus azt mondta, veletek vagyok a világ végéig. Ez az ő szeretetének, az irántunk való ragaszkodásának a kijelentése. Higgyük el, kedves testvéreim! Isten ad nékünk szent lelket, bölcsességet, megszentelődést, ígéreteit beteljesíti, de a legnagyobb ajándék, az utolsó, amit szeretnék nektek említeni, legalábbis én így látom számomra, ez a legnagyobb ajándék, hogy képes Isten nekünk az ő szeretetéből fakadóan új szívet adni. Ezékiel könyve 36. fejezetének 26. versétől olvasom, és adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hihetetlen ajándék. A szív, az a gondolkodásmód, a látásmód, az érzület, a cél, a szándék, a jellem, amitől mi más emberek lehetünk általa, új teremtések. És azt ígéri a Jóisten, hogy ezt nekünk tudja adni, szeretetből. Azt mondja, én azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. A kőszív helyett hús szív, az emberi lélek helyett isteni lélek lehet bennünk, és más emberek lehetünk, és benne lakozhatunk. Ellen White ezt úgy kommentálja gyönyörűen az Krisztusra vető lépések című könyv 55. oldalán: ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus, megváltoztatja szívünket. A szívünkben lakozik hitáltal. A szívünkbe költözhet, belülről cselekedhet, és úgy tekint ránk, kedves testvéreim, mintha nem is vétkeztünk volna. Ez hihetetlen. A szeretetnek ez egy olyan foka, hogy egy tiszta lapot ad a hídből, bizalomból fakadóan, mint a tékozló fiúnak. A tékozló fiúra ráadták a legszebb ruhát. Hát mi a legszebb ruha? Krisztus jelleme. A hízott tulok levágása Krisztus áldozata. Azért adhatja Krisztus jellemét, mert a bűnét lerendezte. Krisztus áldozatában rejlik a megigazulás titka. És itt van. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és megváltoztatja a szívünket, a szívünkben lakozik hitáltal. Lehetségessé válik az, hogy egy ember, egy póri ember, egy semmi ember, egy porszem ember, bűnnel fertőzött emberi természetben Isten megtisztító kegyelme által krisztusi módon cselekedjen, szóljon. Van ennél nagyobb érték és ajándék az életben? Hogy krisztusi módon élhetünk? Tudtok ennél nagyobbat? Ezt nem lehet pénzzel, házzal, autóval, vagyonnal megfizetni, vagy pozícióval, vagy hírnévvel. A legnagyobb ajándék minden ember számára nyitott lehetőség a Krisztus jellem. Kedves testvéreim, az Isten szeretetének annyi színe és formája van, és annyi oldala és síkja, hogy a legnagyobb programunknak az életünkben az kellene, hogy legyen, hogy megismerjük az Isten szeretetét egyre jobban. Így mondja az Efezusi levélben Pál apostol, a szeretetben meggyökerezvén, ebben a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, mert ez a gyógyító erő. Az Isten szeretetéből minél többet be tudunk fogadni, annál jobban gyógyulunk, testileg és lelkileg. Ez olyan, mint a 8 alapelv. Ha 8 alapelvből egyet gyakorlunk, annak is van áldása. Volt egy kedves betegünk, aki rendkívül sápat volt, a betegségéből következőben nem kívánta a napot, a bőre teljesen fehér volt, és pont egyik délelőtt, amikor jósított a napot, ketten ültünk kint a napon, és hát úgy bátorítottuk, hogy húzza fel az ujját, meg a nadrágszárát, meg a nap felé forduljon. És ez a sápat emberi test másfél-két órán keresztül részesült a napsugár áldásából. Másnap együtt ebédelünk, és mondjuk neki, hogy valami történt veled. Mi van veled? Azt mondja, a tegnapi napozás olyan jól esett, mintha energiám lenne. Igen, látod, a napozásnak ilyen hatása van, a napfénynek, és láttuk, hogy az arca kezd barnulni, kezd színt kapni, Csak pusztán a napfénytől. Tehát, hogyha a 8 alapelvet gyakorolná egy ember, mint ahogy gyakorolhatnánk, és élhetünk vele, akkor az egész lényünkön egy egyetemes gyógyító kegyelem áradna szét, és a teljességgel tudna Isten velünk lenni. Így van az Isten szeretetével is. Hogyha mi minél többet be tudjuk fogni, és azért jó ezeket az igéket, én ezeket megtanultam kívülről, magamban sokszor elmondom, szívesen ajánlom mindenkinek, hogy tanuljátok ti is meg, legyen a szívetekben, hordozzátok ezeket az igéket, mert ezek gyógyítanak. És tudatosítsuk, most ezt be tudom fogadni? Most van hitem arra? Mert azt mondja Pál apostol a Filippi levél 3. fejezetének 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Istentől való igazságom a hit alapján. Ezek csak hit alapján lehetnek a mieink, de ehhez gyakorolni kell a hitet. Uram, hiszem, hogy jelen vagy most, és szeretsz. Nem tudom, miért nem vagyok én arra méltó, de tudom, hogy szeretsz, mert ezt mondod, és ezt el akarom hinni, és elhiszem. És hiszem, hogy megváltottál a bűneimből, ha őszintén lerendeztem a vétkeimet. És így tovább. És az utolsó gondolat, Ellen White gondolata az Nagyorvos lábnyomán című könyv 70. oldaláról, ahol azt mondja a szerző, az a szeretet, amelyen a megváltó járja át az ember egész lényét, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Ez a gyógyulás titka. Az a szeretet, amelyen a megváltó járja át az ember egész lénye, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Erre van a legnagyobb szükségünk. A legnagyobb idegrendszer megerősítési tényező az Isten szeretete. Ezért kell nekünk Krisztus követőknek, az Isten szeretetét befogadni, hogy aztán továbbadhassuk az embereknek, hogy elmondhassuk, mint mi ott is elmondhattuk nekik, hogy szeret az Isten. Na de hát hogyan, és mi módon? És akkor elmondtuk, hogy így. És ők, ha befogadják, gyógyulhatnak, és ha mi befogadjuk, gyógyulhatunk. Vagy így, vagy úgy. És mit mond? Lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Mi az emberben a legmagasabb rendű képesség? És? Helyes? Hit? Döntés? Választás a jó mellett? És száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, tehát, hogy pontosan tudatos, hogy nem jó ez a bűn bennem. Nekem ez nem jó. Az a férfi, aki megszabadult, mondta, hogy iszonyatosan szenvedtem a bűntudat terhe alatt, de amikor bevallottam Istennek és megszabadultam, most boldognak érzem magam. Hát ennyi az egész. Isten megszabadít. Ő gyönyörködik a megbocsátásban. Száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, és olyan gyönyörűen mondja, ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amit semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Az Efezusi levél azt mondja a 3. fejezetben, hogy a döntőbíró a szívünkben a béke. Az Istennek békessége. Testvéreim, én szívem mélyéből kívánom nektek is és magamnak is, hogy nyíljunk meg az Isten szeretetének befogadása előtt. Hogy legyünk mi részesei az Isten szeretetének. Az evangelizálásnak ez a lényege, és ez a mi küldetésünk, hogy az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot embertársainknak. Hogy ezt erősítsük meg benne, hogy gyógyulhassanak. És meg fogják kérdezni, hogy te ezt hogyan tapasztaltad meg? De honnan tudod ezt? És akkor nekünk el kell mondanunk, hogy hogyan, de nem kényszeredetten, hanem örömmel, mert hiszen hát van-e annél nagyobb ajándék? És az evangélizás kulcsa ebben rejlik. Emlékezzetek rá, mi mindannyian testvérek itt Győrben közösséget fogadtunk, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, szövetséget kötöttünk arra, hogy mi megújítjuk az életünket az evangelizálás jegyében. Ezért tartjuk délutánonként ezeket az órákat, remélem mennek még tovább ezek a bizonyos beszámolók, vagy már nem. Szomorúan hallom, ha nem. Mert jól indult, de nem szabad ezen az úton megállni, és tovább kell lépni, hogyha valahol megakadt, nem szabad feladni, mert ez a mi küldetésünk. Nem az a küldetésünk, hogy a magunk körein belül mozgolódjunk, hanem a világ felé tudjunk nyitni. Szívem mélyéből kívánom, kedves testvéreim, hogy mindannyian részesülhessünk Isten gyógyító szeretetében. Amen. Mennyei Atyánk, olyan kemény az emberi szív, és annyira megkérgesedett, olyan nehéz befogadni ezt a szeretetet, mert ellenállás van bennünk. Az emberi természetünk lehúzó ereje, a kötelek, amelyek megbékjóznak bennünket, visszahúznak, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet. A bűneink nyomorító súlya, a kételjeink, a bizonytalanságaink, mind ezerrel azt kiáltják, hogy ez lehetetlen, ez képtelenség. De te mégis azt mondod, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts rajtunk. Add, hogy be tudjuk fogadni a te szeretetedet. Hogy eltalálhasson bennünket ennek a szeretetnek a gyógyító ereje, hatalma. Hogy szüntelenül a te jelenlétedben élhessünk. Hogy megtapasztaljuk ennek a szeretetnek a gyógyító hatalmát. Hogy továbbadhassuk embertársainak ezt a kincset. A megváltás, a jóságod kincsét, hogy te tervet készítettél számunkra, hogy te része vagy a mi életünknek, és a legnagyobb ajándékot kínálod fel számunkra, Krisztus jellemét, Krisztus bennünk lakozását. Kérve kérünk, Istenünk, irgalmazz nekünk emberi edényeknek, add, hogy képesek legyünk, akarjuk befogadni ezt a szeretetet hitáltal, Jézusunk nevében. Amen.